Harmadik rész, a nyomok. Az esernyő kibukkan. Sok esztendő elmúlt, sok tutaj ment át azóta a garamon, sok megváltozott Besztercén, de minket az összes változások közül legjobban érdekelt az a kis aranybetűs táblácska a Gregorics ház folyosóján, amelyen ez van írva: Vibra György, köz- és váltó ügyvéd. Megy a világ, megy, megy. A kis Gyuri fiúból hírneves ügyvéd lett. Bölcs, megyei urak kérik véleményét, ha a tanácsba ül, muskátlis ablakoknál szép leányfejecskék mosolyognak, ha az utcán jár. Igazán csinos ember, és sok esze van. És mi kell a világon egyéb? Fiatal, egészséges, nyitva előtt az egész jövendő. Lehet abból valaha... Talán még követ is. De így messze nem járnak előre a kisvárosi fantáziák. Ők csak egy grádicsot lépnek, egyet csupán. És mi lenne az az egy grádics, ha nem az, hogy kit fog elvenni a Vibra Gyuri? Hát biz az elmenne Krikoszki Kata is, pedig a legszebb lánya a városba. Két kézzel kapna utána Hubka Matild, pedig ugyancsak rátartós, gúnyoros jószág. Sőt, talán Biki Mariska se adna neki kosarat, a bár nemes leány, és 50 000 forintja van. Nagyon olcsók mostan a leányok. De Vibra Gyuri nem gondolt mindezekre, nagyon komoly volt és elmélyedő. Az ismerősei mintegy érezték, hogy valami más fő a fejében, mint a többi embernek. A rendes szokás az, hogy az ember megszerzi először a diplomát, aztán klienseket szerez, és a primitív fészek egyre tágul, míg egyszer a nagy tágasságtól olyan üresnek látszik, hogy okvetlen kell valakit behozni bele. Egy szép női fejecske hiányzik, vagy szőke, vagy barna. Hát így csinálja ezt a többi fiatal provokátor, akinek az Isten fölviszi a dolgát. Gyurinak esze ágába se volt, mikor egyszer Krikoszki mama valami olyanféle kérdést tett, hogy mikor olvassuk már a nevét a himen hírek között? Valóságos méltatlankodással felelte: bocsánat, de én nem szoktam házasodni. Valóban csak egy rossz szokás, de egy olyan szokás, amelyik sehogy sem akar a divatból kimenni. Évezredek óta emberöltők után új emberöltők csinálják végig, panaszkodnak is miatta, vakargatják a fejüket, hogy bolondot tettek, de okosabbá a világot mégse teszik. Amíg szép fiatal lányok nőnek, mindig valakinek nőnek. Az irodája pompásan indult, a szerencse minden innen mosolygott feléje, de ő meglehetősen savanyúképpen fogadta. Dolgozott, hiszen dolgozott, de inkább megszokásból. Mint ahogy az ember megmosakszik, fésülködik minden nap, úgy végezte ő az ügyvédi teendőit. A lelke valahol másod volt. De hol? Hát hova szokott járni ebben a korban a lélek? Barátai azt hitték, hogy tudják, s váltig unszolták ők is. Miért nem házasod a öreg? Nincs pénzem. De ez éppen azért, hogy az asszony hozza a pénzt. Ez a felfogás van a Lateiner világban. Gyuri a fejét rázta, szép férfias, ovál feje volt, lelkes, borongós, fekete szemekkel. Nem igaz. A pénz hozza az asszonyt. Ha, milyen asszonyt akarhat ez? Valami nagyra látó terveket véltek lappangani benne. Menkő, nagy szrében, sokat akar, valami nagyot akar. Nem kellenek neki ezek a szerény polgári leánykák. Talán a Mednyánszki, igen, egy Mednyánszki, vagy egy Radvánszki baronesz kóvályog a fejében. Egy szóval nagy sztréber, olyan, mint a vadszőlő. Magasra kúszik először is, csak aztán kezd virágozni. Pedig ha most nősülne is emelkedhetnék, lám a futópaszúj. Együtt kúszik a virágaival. Mind bolond beszédez. Nem volt Vibra Gyurinak más baja, ami az ő pályafutásának egyenletességét, egyéniségének összhangját zavarta, csak az a szerencsétlen legenda az örökségről. Nem háborgatta leányarc, sem nagyra vágyás. Csak az a legenda. Mert legenda volt az másoknak, de ő neki majdnem valóság, mert fénylik előtte, mint a lidércfény, és nem bírja sem elhagyni, sem elérni. Fut, fut utána a köznapi vágányból kiterelve, fut izgatottan, szakadatlanul, eléje botlik, mindenünnen üldözi, ébren, álmában, egy hang kiált ki a falakból, az utcakövekből, hiszen te milliómos vagy. Mikor a nyomorult 5 és 10 forintos kereseteket írja, egyszerre csak rávigyorognak a kacskaringós betűk. Csabd le a tollat, Vibra Gyuri, van te neked elég kincsed, Isten tudja mennyi kincsed. Hagyott az apád, mert a te apád volt, neked gyűjtötte, a te jogos örökséged. Nagy úr vagy te, Gyuri, és nem egy szegény kezdő provokátor. Dobd a pokolba azokat az aktákat, és láss a kincseid után, hogy hol kerest. Hát persze, hogy hol. Hiszen éppen ez az, amiben meg lehet bolondulni. Hát meg lehet rajtuk ülsz, amikor fáradtan leheveredel valahova. Meg lehet éppen melegszenek a tenyerettől, amikor a kezedet megtámasztod valamibe. És az sincs kizárva, hogy soha se találod meg. Pedig milyen nagy út tudnál lenni? Mennyi tehetnél azzal a pénzzel? 4 lovon járhatnál, pezsgőt innál, inasokat tartanál. Más világ, más élet nyílnék meg számodra. Címeres ajtóknak ezüst kulcsa megcsikordulna a lépteid messzére. És hogy ez így legyen, csak egy kis eltalálás dolga. Az elmének egy szerencsés villanatja kell hozzá. Hát, de minthogy ez nincs, csak ír tovább, barátom, a kereseteket, egzevád nemes nyugalommal a szegény tód alpereseket. Valóságos szerencsétlenség volt őrá nézve az eltűnt vagyontudata. Maga is érezte ezt, és sokszor óhajtotta, bárcsak sose hallott volna felőle. Sokért nem adná, ha egy olyan részlet találna kibukkanni a homályból, amely kétséges és sőt valószínűtlenné tenni az örökség létezését. Bárcsak elválna egyszer egy ember, és így szólna. Láttam az öreg Gregoricsot Monakóban. Roppant összegeket vesztett. De nem, csupa olyan részletek vágódtak ki, amelyek még jobban bizonyítják az elrejtett vagyon, és olyan emberek bukkantak ki, akik megbíztatták a fiatal ügyvédet. Nagy vagyont, kétségtelenül nagy vagyont hadott önre a megboldogult Gregorics Pál. Istenemre mondom, sok pénznek kellett lennie. Igazán nem sejt ön semmit felőle. Nem sejtett semmit, de gondolata mindig rajta járt, s megrontotta minden örömét, nyugalmát. A jeles ifjú valósággal csak fél ember lett, mert két ember lelki állapotát kellett viselnie. Egyik nap abban élt, hogy ő egy szolgálónak a fia, az is csak törvénytelen. Érezni kezdte, hogy sokra vitte saját eszével, egyéniségével, és boldog, megelégedett volt ilyenkor, a munka nemes vágya hevítette. De egy szó kellett, egy gondolat, s a fiatal ügyvéd átfordult más emberré. A dúsgazdag Gregorics Pálnak lett a fia, aki most földön futó, még az örökséget meg nem leli. Időről időre Tantaluszi szom fogta el a végzetes vagyon után. Gyakran otthagyta virágzó irodáját hetekre, s elutazott Bécsbe kutatni azoknál, akik egykor apjával üzleti összeköttetésben állottak. A gazdag kocsigyáros, aki a Gregorics Pál bécsi házát vette meg, csak ugyan mondott is egy jelentékeny adatot. Az ön atya így szólt előttem egy ízben, midőn a vételárat kifizettem. Egy utalványra teszem be a pénzt valamely bankba, és kérdezgette tőlem az utalványok és csekkek természetét. Gyuri minden banknál kutatott ezen alapon, de eredménytelenül. Teljesen kifáradva, elkedvetlenedve, azzal az erős elhatározással tért vissza Besztetze bányára, hogy nem létezőnek veszi ezentúl az egész dolgot. Nem járom többé a bolondját, nem engedem, hogy az aranyborjú örökké bőgjön a fülembe, és mindenemet fölegye. Egy lépés se teszek többé. Úgy veszem, mintha álmodtam volna. De lehet-e azt úgy venni? Lehet talán hamut kotorni a parázs fölé, de nem füstölög-e az mégis? Nem fújja fel egy széláram untalan? Egyszer ez fecseg, másszor amaz. A mama, jó öreg mama, aki már mankón jár, fölemlegeti a régi jó időket bizalmasan, őszintén, meleg kandalló mellett. Régen volt, az mindegy már. Ki kivallogatja, hogy mikor a jó Gregorics Pál haldokolt, sürgöny útján kívánta volna Gyurit az ágyához. Hát, de nehezen várt, meghalni se tudott, amíg te nem jössz, de én voltam a hibás. Miért várt olyan nehezen, nem mondta? De bizony mondta, át akart adni neked valamit. Hogy világosodik, hogy szürkül a homály? Apró fehér pontok keletkeznek itt-ott, a bécsi kocsigyáros előadásából megállapítható, hogy a bankutalványban kellett lennie a Gregoris Pál vagyonának. Az öreg mama szavából kitetszik, hogy ő neki, fiának akarta átadni az utalványt, tehát nála volt. Tehát hová lett? Melyik bankra szólt? Hát lehet ezt nem kutatni? Lehet ebben megnyugodni, józanul, higgadtan elfelejteni ezt örökre? Nem, nem. Nem veszhet el végképp nyomtalanul, hiszen egy búzaszem is, ha elesik árok szélére vagy bárhová, egyszer csak előbúvik váratlanul, még a kabát zsebből is kicsírázik. Hát még egy ilyen dolog. Egy szó fölszakítja, egy szikra megvilágítja. Nem is kellett sokáig várnia. Egy nap a haldokló polgármesterhez, Krilovszky Tamáshoz hívták Gyurit végrendeletet csinálni. Jelen volt a városi főjegyző és néhány szenátor, akiket szintén hivatott az utolsó órájához. A város feje, ez a makacs, parancsoló fej, bágyattan sárgán feküdt a vánkoson, de még most is volt benne egy ünnepélyes dikció, melyel elbúcsúzott a tisztikartól, szívökre kötvén a nemes város további gondozását, aztán kihúzván feje alól a város hivatalos pecsétjét, egy mélyet sóhajtott, s átnyújtotta a főjegyzőnek. 20 évig nyomtam vele az igazságot. Majd végrendeletét diktálta le a Gyuri tolla alá, miközben, mint egy áttekintő egész életén, forradalmi emlékeiről kezdett beszélni. Elégedte, milyen idők voltak azok? Szólt a szavai Gyurihoz intézve. Az ön apjának volt egy vörös esernyője, amelyiknek a nyele ki volt fúrva, abba az esernyőjükbe hordta a legtitkosabb értesítéseket a tábortól táborig. Úgy, az esernyő, dadogta Vibra György, és szemei megvillantak. Villám gyanánt ütött fejébe a gondolat. Jaj, ebben az esernyőben volt a bankutalvány. Vére sebesen kezdett nyargalni ereiben. Halántékairól izzadság csurgott, és elméje tomboló diadalmassággal nyomult előre a bizonyosság felé. Ott volt, biztos, hogy ott volt. Egyszerre eléje toppant a tiszai jelenet, amikor az esernyő beesett a csónakról a szép szőke Tisza vizébe. Hogy elrémült az öreg? Hogy ígért nagy jutalmat annak, aki az esernyőt visszahozza? Biztos, biztos! Meg is csendültek fülében a Gregorics akkori szavai. Ha egyszer majd hozzád kerül az esernyő, jó lesz az a felhők, esők ellen. Megcsendültek és kongtak, bongtak, mintha most frissen jönnének a más világról. A szenátorok el nem bírták gondolni, mi lelte a fiatal ügyvédet, mi izgatta fel annyira a Krikoszky uram haldoklásában, hiszen végre is jól teszi, ha elmegy, úgyis csak immelámmal húzza már idefent a csúzos lábait, jól teszi, ha a fiatal erőknek enged helyet, hát bizony nem ért hiába, megfestik az arcképét a tanárterem számára, ezzel szépen bevégezi. Ha még 10 évig tartana a város gyeplőjét, akkor se érhetné több, mint hogy az arcképét megfestik, de a kép már akkor csúnyább lenne. Még jobban meglepte a szenátorokat az a furcsa, sőt valóságos bamba kérdés, melyet dacára az ünnepélyes pillanatnak a haldoklóz intézett. És nagy volt az üreg, kedves polgármester úr. Miféle üreg? Kérdi a haldokló, aki már elfelejtette, mit mondott. Az esernyő nyélnek a lyuka. Üveges elhomályosodott szemeit bágyattan csodálkozón emelte rá, miközben kapkodva szítta be a levegőt a fogaink keresztül. Bizony, nem tudom, soha se kérdeztem az apjától. Majd behúnyta a szemeit, s halk hangon hozzátette azzal a sajátságos hányaveti kedélyességgel, melyel csak a magyar ember tud meghalni. De ha vár egy kicsit, mindjárt megtudakolhatom tőle. És amit ígért, meg is tette, mert alig, hogy eltávozott az ügyvéd, a tanácsbeliek, ugye, egy fél óra múlva már nagy fekete zászlót illegetett Privoda hajdu a városház homlokzatára. És a katolikus tornyokban rendre megkondultak a halottat sírató harangok. Vibra Gyuri pedig ez alatt hazaérkezve, lázba, izgalomba szaladgált föl s alá az irodájában, szíve majd mámorosan ugrált az örömtől, megvan a kincs, megvan, majd összeszorult reménytelenül, azaz meg volna, ha az esernyő kéznél lenne, de hol van? Se inni, se aludni nem tudott addig, amíg ennek a végére nem jár. Legelsőben az anyját kérdezte ki, az öreg asszony erőtette is az emlékező tehetségét, de csak annyit bírt mondani, ki tudhatná már ezt, édesfiam, annyi esztendők után? Minek is volna neked az a rongyos ernyő? Gyuri felsóhajtott. Kiásnám én azt most a föld mélyéből is, öt körmömmel, ha lehetne. Az asszony vállat vont, és a fejét csóválta. Hát talán a Magyó tud róla. Magyót könnyű volt megkeríteni. Most is ott pipázgatott a Mladipán fiatal úr előszobájába, mint annak inasa, de ő is ugyanabból a kottából énekelt, hogy az esernyőnél nagyobb dolgokat is elfelejtett azóta, de arra emlékszik, hogy a megboldogult öreg úr még haldokolva is odakérte magához, a jóisten tudja, miért vigyázott rá olyan nagyon. Hát tudja, azt már más is, nem csak a jóisten. Legtöbbet értek özvegy Botáné megjegyzései, aki még mindig bérlője a kis szatócsboltnak a Gregorics házban, és jelen volt, sőt, segített a meghalt Gregorics megmosdatásánál és felöltöztetésénél. Mennyire földre esküdőzik a derék asszonyság, hogy az esernyő ott volt a halottnak az összeszorított merev kezébe, úgy kellett az ujjait szétfeszíteni, hogy kivegyék helyébe tevén, amint illik a szent feszületet. Az ügyvéd elfordult, egy-két lepergő könnyet morzsolt szét a szemeiben a részletnél. Igen, igen, ott volt a kezében az esernyő, ismétlé özvegy Botárné. Soha nem mozduljak erről a helyről, ha nem így van. Nem ér semmit, dörbögte Gyuri úr. Azt kellene tudnunk, hogy most hol van. Hát nyilván elkótyavetjéték, mint a többi holmit. Hát ez volt a legvalószínűbb. Nosza, szaladt Gyuri a levéltárba, ott még meg kell lennie a hagyatéki iratok között az árverési jegyzőkönyvnek. Meg is találta csak hamar az eladott tárgyak jegyzékét, kivette meg mennyiért a szekrényeket, asztalokat, széket. Ott volt elősorolva bunda, puska, vadásztarisznya, botos, hurkatöltő, de esernyő nem fordult elő. Tízszer átolvasta asztalon, nincs semmi nyom, ha csak a következő sort nem vesszük annak. Haszna vehetetlen tárgyak, 2 forint, megvette a fehér zsidó.
Ki tudja, ez-e az? De csak ez lehet. A haszna vehetetlen tárgyak között lehetett az esernyő is. Megvette a fehér zsidó. Na, fel kell tehát a fehér zsidót keresni. Ez az első teendő. De ki voltak éppen a fehér zsidó?
Mert a boldog bányavárosban még az árverés idején ritka volt a zsidó. Egy-kettő akadt, könnyű volt megkülönböztetni. Az egyik sárga volt, a szőke hajánál fogva, a másik fekete, a harmadik esetleg vörös, vagy ha megőszült, fehér. Ezzel a 4 színnel a város valamennyi izraelitáját meg lehetett különböztetni, de azóta több száz családa növekedett Besztercén, a hajszínek szaporításáról ellenben nem gondoskodott az Úristen. Mégse volt nehéz kisütni, öregebb emberek emlékeztek rá, hogy hajdanában Münciónást hívták fehér zsidónak, és annál inkább valószínű, hogy ő volt, mert a város ócska nadrágjai és mellényei az ő Búza utcai kis boltjába gyűltek össze, mielőtt földi szereplésük második korszakát megkezdené. Még sokan emlékeznek egy kicsi boltra, melynek cégérül vedlecsizmák, krispinek, szűrök és gubák voltak felakasztva, a következő szénnel az ajtóra írva, felirattal. Csak a mezők liliomai ruházkodnak olcsóbban, mint ezen boltban lehet. Hát ez bizony igaz is volt, azzal a hozzáadással, hogy a mezők liliomai valamivel szebben is ruházkodtak, mint ezen boltban lehetett. Gyurit minden magyarázatok nemigen elégítették ki, és bár nem volt elterve véres reménységgel az esernyő feltalálására nézve, mégis átment a levéltárból a törvényszéki elnökhöz, nagyságos Tolarik úrhoz, tudakozódni bővebb részletekről, mivel hogy ő hosszú ideig volt a városba közjegyző, és ösmert minden embert, minden viszonyt. Őszintén és részletesen elbeszélte felfedezését, hogy a Gregorics Pál vagyon, amely minden valószínűség szerint egy külföldi bankba van eltéve utalványra, majdnem megkerült. Az utalvány semmi kétséget nem szenved, a Gregorics Pál esernyőinek a nyelébe volt eldugva, az esernyőt pedig valószínűleg megvette az álverésen valami Münz Jónás nevű zsidó. Mindezt lihegve gyorsan is egy szuszra hadarta el Gyuri az egykori gyámjának. Ennyit sikerült megtudnom, de hát már most mit érő legyek? Hát ez se sok, de több, mint amennyit hittem volna. Na, most már csak tovább kell kutatni. De hol kutassak? Hiszen már Münz sincs meg, és ha megvolna is Münz, ki tudja, melyik szemétdombon rohadt meg azóta az esernyő. Mégse szabad ezen fonalat elejteni, nem? Ösmerte gyámatyám Münz Jónást. Hát hogyne, igen, becsületes ember volt, azért nem vitte semmire szegény. Gyakran megfordult nálam, mintha most is látnám, kopasz fejével, lengedező fehér hajával a széleken. Istenemre mondom, itt felugrasztolladik, mint egy kecske. A Gregorics Pál veres esernyője volt a kezébe, amikor legutoljára láttam. Hallod-e, Gyuri, most már tisztán tudom, megmernék rá esküdni, még tréfáltam is vele. Talán bizony a más világra is eljár házalni Jónás, és ott vette ezt az esernyőt a Gregoricstól. Mire ő nevetett és kedélyesen ellenveti, hogy annyira még nem vitte, ő csak Zólyomba és Hontba járt, a többi megyéket felosztotta a fiai között. Móricé, Trencsén, Nyitra, Számié, Szepes, Liptó, a legkisebb kölyök a Kóbi, csak a múlt héten kapta Barsvár megyét, de a más világra sem ő nem szándékozik, sem a gyerekeket nem ereszti, ha nem muszáj. A Vibra Gyuri szemei megcsillantak az örömtől. Bravo, kedves gyámatyám, kiáltott fel. De beillett az rikoltásnak is. Ilyen memóriája csak az isteneknek volt. Szerencsés fickó vagy, Gyuri. Valami előérzet sugja nekem, hogy most jó nyomon vagy, hogy megtalálod az örökségedet. Hát most már én is hiszem, lelkendezett az ügyvéd, aki éppen könnyebben hajolt az optimizmusra, mint az ellenkezőre. De hát mi lett a szegény Münzzel? Van egy keresztény legenda a zsidókról, hogy minden hosszú napon elvész a világban nyomtalanul egy zsidó. Így veszett el az öreg Jónás is, most vagy 14 esztendeje, őre esett a sor. Ne félj, a Rothschildok közül egy se vészel. A felesége, a gyerekei csak várták, de Jónás nem jött. Akkor aztán elindultak a fiai nyomról nyomra a fölkeresésére, s kisült, hogy az öreg Jónás megtébolyodott, s mint ilyen kóvágott szanaszét a tótfalvakban, egy darabig itt látták, ott látták, a kereső fiúk előtt felfelbukkant a híre, míg végre egy napon kivetette a holttestét a garam. Az ügyvéd szép arcán keftelenség és elcsüggedés borulata futott végig, de hisz akkor az ernyő is a garamba veszett. Hát ha nem, miért ne hagyhatta volna otthon? S ha otthon hagyta, most is ott heverhet ócska holmiai között, mert azt ugyan nem vehette meg senki. Próba szerencse, fiam Gyuri! Ha neked volnék, most rögtön kocsira vetném magamat, és mennék, amíg csak... Hát mennék én is, de hová menjek? Hát persze, persze, Stolarik elgondolkodott. A Münz fiúk szanaszét vannak a világban. A gyufapaklik, amelyekkel kezdték, azóta talán házakká dagadtak valahol. A Münz fiúkról semmit se hallottam, hanem tudod mit? Eredjek bábaszékre. Az özvegy anyjuk ott lakik. Merre esik bábaszék? Mindjárt Zólyom mellett, a hegyek között, azon csúfolják, hogy kánikulába megfagyott bábaszéken egy birka. És bizonyosan tudja, hogy Münzné ott lakik? Egészen bizonyosan. Egy pár év előtt megfogadták, és elvitték zsidónak bábaszékre. Ami Rozálink. Igenis, az öreg Münznét elvitték zsidónak bábaszékre, 40 váltó forint fizetéssel, mivel hogy bábaszéken nem volt zsidó, és okvetlenül keríteni kellett egyet. A dolog voltaképpen úgy áll, hogy bábaszék a ma kolibri városkák egyike, melyek csak abban különböznek a szegényes felföldi falvaktól, hogy a birájukat polgármesternek titulálják, és hogy az év egyik napján odahajtanak a lazoknak nevezett tanyákról, és a szomszédos falukból is egy-két üsző tinót, és néhány görhes lovacskát, s ugyancsak e napon eljön a zólyomi mézes kalácsos, Plokár Sámuel is, és kirakodik a sátorba, mézes kalácsból való szíveit, huszárjait és bölcsőit gyorsan szétkapkodják, s viszik a környékbeli leányoknak és gyerekeknek. Egy szóval Vására van bábaszéken, és erre századok óta rátartó minden bábaszéki benszülött, kétfelé osztván a naptári esztendőt és a világeseményeket olyan formán, hogy az egyik részük történik a vásár előtt, ennyi és ennyi héttel vagy hónappal, a másik részük ellenben a vásár után következik be, mint ahogy például Deák Ferenc halála éppen két napra esett a bábaszéki vásár után. Mindennek pedig okai a régi királyok, akik az ólyomi vagy a véglesi várban vadászgatván a szomszéd falvakat borra való helyett városokkal emelték. Hát végre is szép privilégium. A városban minden többet ér, többet mutat a fundus, a kert, sőt maga az ember is. Mégis csak polgár az ember, ez már valami. Ha beválasztják a tanácsba, hát szenátor, a szalmafedeles ódonház, ahol a tanács ül, városháza. A bocskoros kisbíró dolmány helyett, ám bár részcsatos tűző van a hasán, hajdúnak neveztetik. A hajdúnak még dobolni is kell tudni, mert a városkának saját dobja van, sőt, a gazdagabb városoknak még vízipuskát is szereznek, helyába rang-a-rang, de fenn is kell azt tartani. Kivált, mert olyan szelek kezdenek fújni a megyeháza felől, hogy a kis 8-900 lakosú városkák nagy részét eltörlik. Megindult ennél fogva a versengés közöttük, mindenik mutatni akarván életképességét, mindenik siet nagy lóra ülni, pedig az abostarisznyája csak egy csikó fejhez való. Nem lesz ennek jó vége, meglátja, aki megéli. Jó Zólyom városa, Tóth Pelsőc ellentör, hiszen nem város ez, még patikája sincs. Megfojtaná Zólyom egy kanál vízbe Pelsőcöt, pedig én Istenem, hiszen nem lehet minden zúg és szöglet Besztelce vagy London. De Pelsőc is kutya, ő meg a nyomorult bábaszék ellen ugat és acsarkodik, hiszen nem város ez, még zsidó sincs benne. Ahol pedig zsidó nem telepszik, annak a helynek nincs jövője, az már csak ugyan nem városnak való. Bábaszék ismét a nálánál kisebbet marja. De nem azért vagyok én most itt, hogy ezt a csúf birkózást kifessem, csak azt akarom röviden megjegyezni, hogy bábaszék érdemes előjárósága okulván az ellenség irigy piszkolódásából, mint ahogy a méh a mérges növényből is ki tudja szedni a mézet, alkudozásba lépett vala az említett özvegy Münci Jónásnéval az iránt, hogy átjöjjön lakni bábaszékre. Nyitván ott a piac kellő közepén boltot, szemben a Kovács műhelyel, hogy minden átutazónak legott szemet szúrjon. Kelendők lévén kiváltképpen a következő árucikkek: szappan, ostor, pirosító, kékítő, lókefe, vakaró, ár, szög, só, kocsikenő, csáfrán, gyömbér, cimet, csirisz, kenderolaj, szóval azok a cikkek, melyek bábaszék határában nem teremnek, és bábaszéken nem is készítetnek, s valóban a felsoroltakon kívül is van még néhány ilyen a világon. Így került Müncné bábaszékre, hol is nagy tisztelettel fogadták, s mindenbe kényeztették, majd hogy a tenyerükön nem hordták, ami egyéb iránt nem lett volna tréfa, mert Rozál asszony nyomott vagy két mázsát. Eleinte soknak visszatetszett, hogy a magisztrátus nem zsidót szerzett, hanem csak zsidó asszonyt. Mert mégiscsak szebb lenne, lélekemelőbb lenne, így szólhatnának. A mi zsidónk ezt mondta, azt mondta, a mi Móricunk vagy Tóbiásunk ezt tette, ezt tette. Csak ennyit mondhatni, hogy a mi zsidó asszonyunk, a mi Rozáliánk. Hát az semmi, ez túlságosan szerényen hangzik. Egy szó, mint száz, zsidót kellett volna hozni bábaszékre, nagy szakállut, görbeorrút, ha lehet vörös hajút, az az igazi. De Knopka uram, a legeszesebb szenátor, aki Münznével az alkudozásokat folytatta, és maga ment el, érte meg a holmiaiért Besztercére, még fel is bokrétázta a lovakat, amelyek az asszonyt hozták. Kegyetlenül levágta az elégedetleneket olyan argumentummal, hogy a Dávid palitjájából kirepült kő se sújtott jobban. Ne legyenek ostobák kegyelmetek, ha egyszer egy asszony király lehetett Magyarországon, miért ne lehetne másszor egy másik asszony a zsidóboltos bábaszéken? Igaz, ami igaz, lecsillapodtak lassanként, sőt, még magasztan is kezdték a magisztrátus választását, amikor az első Purimkor, s aztán is minden sátoros ünnepen összejöttek a világ minden részéről a Münczné fiai, szám szerint heten, és látták őket ünneplő öltözetekben, fűzős cipőkben a lábukon, magas fazék alakú kalapokkal a fejeiken végsétálni a piacon. A bábaszéki polgárok kiálltak ilyenkor májvarózsás kertjeikbe, és büszkeségtől dagadozott a szívük, amint utánok néztek, ezt mondogatván egymásnak, a liceum kerítéseken keresztül. Noha már ez se városkoma, akkor a denevér is csak muslinca. 10 évig se látni ennyi zsidót Pelsőcön, válaszolta a hasát simogatva a másik koma. Az öreg Münzné a boltajtóból legeltette a szemeit a fiain, mert rendesen ott üldögélt, kötögetve a boltajtóba, rezes pápaszemmel az orrán, már maga ez a pápaszem bizonyos előkelő városias külsőt kölcsönzött bábaszéknek. De különben nyájas, kellemetes arcú öregasszony volt Münzné, s hófehér fodros főkötőjében úgy odaillett a piachoz, a fehérre meszelt épületekhez, a városház méltóság teljes homlokzatához, hogy senki se tudott elmenni mellette kalapemelés nélkül. Épp úgy nem, mint a Nepomuki Szent János szobra mellett, hiszen végre is csak ez a két nevezetes látnivaló volt bábaszéken. Mindenki ösztönszerűleg érezte, hogy a kis gömbölyű anyóka beleszövődik bábaszék felvirágzásának terveibe. Jó napot, fiasszony! Hogy van, fiasszony? Jó édes gyermekem! Hogy megy a bolti, fiasszony? Jó édes gyermekeim! Úgy örültek, de úgy örültek, hogy az ifjasszony fürge, mint egy gyík, egészséges, mint a mag, s hogy vagyonosodik szemlátomást. El is dicsekedtek vele mindenfele, mert amerre csak jártak, azok a furmányos szekerek, azok minden vitték a jó hírt. Ami Rozáliánk gyarapszik, teringette, egyre tollasodik, ami Rozáliánk, de hát lehet is bábaszéken, bábaszék aranyszék, bábaszék szűzhely, bábaszéken meg lehet élni. Valóságosan kényeztették Rozálié fiasszonyt, már a 70-ben járt, de mégiscsak úgy hívták, hogy ifjasszony. És ebbe van is logika. Ha a király magához kaparintotta az összes értéktelen címeket, és csak ő neki szabad azokból adományozni, az a nép fogta magát, érezvén, hogy ő is szuverén. A fiatalságot adományozta címnek, hát mondom, nagyra becsülték, kényeztették Rozálié fiasszonyt, és mikor néhány évre az ideköltözése után egy kőház építéséhez fogott a piacon, az összes szekeres gazdák szívességből ajánlkoztak egy-egy forduló útra kőért, fáért, a zsellérek pedig egy napi ingyen munkára vállalkoznának. Alig akadt egy-két lustába, aki húzódék, vagy el nem jött. Bezzeg azokat, és hogy lehurrogták az okosak és az előkelőbbek? Hitvány ember, mondták az olyanról, aki nem becsült semmit, se Isten, se papot, se zsidót. Sőt, annyira ment a városi hatóság respektusa, hogy a határ tagosításnál a messze tekintő Mravucsán János polgármester felszólalására külön kihasította 2 darabot a beltelkekből, egyet az esetleges zsidó templom, egyet pedig a zsidó temető számára, holott csak ez az egy zsidó asszony volt. De mindegy, hiszen a jövő előttük áll, és ki tudja, mi fénydik abban, és végre is. Olyan jól esik beleszőni az idegenekkel való közönséges beszélgetésekbe, a bábaszéki zsidó temető mellett egy kődobbásnyira, vagy ilyesmi, a bábaszéki zsidó templom fundusa mellett menve, stb. Mindezeket pedig nagy irigykedéssel, s mérgelődéssel hallgatták a bábaszéknél is kisebb szomszédos városkák, egépen nyilatkozván a hátuk mögött, ezek a bábaszékiek, nagy zási hóbotba estek a nyavajások. A szálak Glogovára vezetnek. Verőfényes tavaszi délutánon könnyű kocsi állt meg a Münci Jónásné boltja előtt, és egy fiatal úr ugrott le a kocsiról, aki, mint már tudjuk, nem más, mint Vibra György, a mi Vibra Györgyünk. Rozálié fiasszony, aki éppen kün beszélgetett Mravucsán polgármesterrel és Galba szenátorral, kíváncsian kérdezte a ruganyos léptekkel feléje tartó úrtól, parancsol valamit? Münci Józsefné? Én vagyok. Esernyőt szeretnék venni. A 2 szenátor csodálkozva nézett a felhőtlen derült égre, az ördögbe is, mondta magában a messze tekintő Mravucsán. Minek ilyenkor az esernyő? Majd hangosan kérdezte. Hová való uraságod? Besztelce bányára. Mravucsán még jobban csodálkozott. Szinte kedve lett volna kidüleszteni a mellét. Mégiscsak nagy dolog az, hogy Besztelcéből bábaszékre jönnek esernyőt venni. Szép dolog az ilyesmit megélni az embernek, pláne a saját polgármestersége alatt. Gyöngén meglökte Galbát, és halkan súgta. Hallotta? Ez csak egy szegényes falusi boltocska, uram. Esernyőcsehez hasonló cikket nem tartok, felelte Rozáli néni. Elég baj az, mormogtam Racsován uram, és nagy kifent bajuszát harabdálta. De úgy hallottam, szólt újra az idegen, hogy öreg esernyői volnának. Öreg esernyők? Fúj! Bravucsán uram, aki asztmatikus, egyszerre sebes kurta lélegzeteket kezdett venni, éppen valami fitymáló szót akart oda döfni az idegennek, amikor egyszerre megvadult lovak rohanása másfelé fordít a figyelmét. A vásáros nép, amelyel tele volt a piac, szétriadva futott el az út közepéről, a szemközti kovács műhelyben megszűnt a kalapácsolás, kovácslegények nagy riogatással futottak a jobbra felállított lacikonya felé, melynek tűzhelyét a pecsenyékkel együtt feldöntötte a vágtató fogat. A ropogósra megpirított sertészeletek ott henteregtek a porba, fölséges illatuk kellemesen csiklandozván a kovászlegények orrát. A kofák ordítottak, jajveszékeltek, némelyek a bátrabbak leoldván kékes kötényeiket, ezeket lebegtetve riaszgatták a lovakat, ráirányítván őket szerencsésen a csizmadiák sátraira. Valóságos ribillió ütött ki. Az egész piac izgett, mozgott, hullámzott. Egy kovácslegény fölkapott egy hatalmas pecsenyedarabot, a kofák utána iramodtak, mire egy másik kovácslegény, hogy segítségére legyen üldözött társának, hirtelen fölragadott a fújtató alól egy izzó tüzes vasat, azzal rohant a kofák felé, paskolván azt eszeveszetten, hogy a tüzes szikrák két ölnyire frecsegtek körös körül. A két pejparipa pedig ez alatt tovább száguldott, a kolpasi fazekas portékáig keresztül, magával vonszolva egy finom úri bricska roncsait. Nem lesz abból se többé kocsi, mondta nagy flegmával a kovácsmester, aki bőrköténye alá dugott kezekkel nézte a jelenetet. Alkalmasint valamely házfalhoz ütődött a kocsi, és teljesen összezúzódik a hátulsó bal része. A tenge is ketté tört, az egyik kerék lemaradt valahol lőcsöstül, sarogjástul, úgyhogy most már kezdett lecsúszni a narancs színűre festett kas is. A gyeplő a lovak közé esve a földet seperte, s valóban szép volt látni a neki szilajodott állatokat, lógó sörényükkel, tajtékos szájjal, lila gőzt lövellő orlikaikkal, amint a gazdátlanság élvezetének, mint egy delíriumában, hátra szegett nyakkal, vágtatván, bomlottul, első lábaikkal a levegőbe látszottak úszni. Szép dögök, mondta Galba szenátor úr. A glogovai paplovai, jegyzé meg, Mravucsán, élek valami szerencsétlenség történt. Menjünk, Galba. Ez alatt, míg Münczné az előjárókkal beszélgetett a boltajtó előtt, felszaporodván a vevők, akiket ki kellett szolgálnia, s akik türelemmel vártak az ifjasszonyra, ímmel ámmal mondta az idegennek, öreg esernyők volnának, uram, bizonyára akad egy néhány a padláson, de azok nem ilyen finom úrnak valók. Peringette, hát ha mégis láthatnám őket. Münczné a boltajtóba lépve megfogta a kirincset, hogy maga előtt eressze a vevőket, és mindössze a küszöbről tette egy elutasító mozdulatot. Biztosíthatom, hogy ön a kezébe se fogná azt. Ősünk azonban nem hagyta magát ilyen könnyen lerázni, utána ment a boltba, s bevárta, míg végzett a vevőjével, akkor újra ismétli, hogy látni akarja az ócska holmikat. Ej, uram, hagyjon békén, mondom, hogy nem önnek valók. Ezek esernyők, abból az időből vannak, amikor még a férjem élt, aki értett a javításukhoz, többnyire összetört bordázatúak, rongyosak, azon felül úgy elhánykolódtak a padláson, haszna vehetetlen lom és rongyok között, hogy nem érdemes értük fáradni, higgy el. De nem is lehetne. A fiam kiment a vásárba, a szolgálónak orbánc van a lábán, nem mozdulhat, magam pedig így vásár idején el nem mozdulhatok a boltból egy perce sem. Az ügyvéd egy 5 forintos vett ki a tárcájából. Nem kívánom ingyen a szívességét, Münczné asszony, de az esernyőket minden áron látni akarom. Ereszten át fel engem magam egyedül a padlásra. Fogja ezt egyenlőre. Münczné utána nem nyúlt a pénznek, és apró szemei, melyek mélyen bent ültek kövér arcának üregeiben, szúron gyanakodóan tapadtak az előkelő külső ifjúra. Most már éppen nem mutatom meg az esernyőket. Miért? Mert megboldogult férjem arra tanított, sose tégy olyat, Rozáli, amit nem értesz. És az én szegény férjem igen bölcsember volt. Persze, persze, igaza van, ha nem érti, hogy miért ajánlott 5 forintot rongyos esernyők látásáért. Úgy van, 5 forintért valami különbet is láthatna ön, nos. Nos pedig, igen egyszerű eset. Az apámnak volt egy ócska esernyője, melyet ő igen szeretett életében. Valóságosan ragaszkodott hozzá. Megtudtam véletlenül, hogy az a maga férjéhez került, Münczné asszony. Most meg akarnám szerezni, mint erekjét. Ki volt urasságod apja? Talán tudnék a dologról. Az idegen elpirult kissé. Gregorics Pál, mondta.
Ó, Gregorics!
Megálljon csak! Igen, igen, emlékszem, az a furcsa emberke, aki halála után az az, aki 2000 forintot hagyott a Besztercei asszonyoknak. Tudom, tudom! De őneki nem volt, ha jól emlékszem, fia. Igenis, azaz, zavarba jött, megakadt. Én Vibra György ügyvéd vagyok. Most már az öreg Münczné jött zavarba. Na persze, ó, én ostoba öreg fejem, tudom már, hogy ne tudnám. Hallottam már a tekintetes úr hírét. Nagyon örülök. Örülök, hogy látom a tekintetes urat, ösmertem a szegény Tátiát. Istenem, hogy hasonlít hozzá, és mégis milyen csinos. Nagyon ösmertem, bár, tette hozzá mosolyogva, nekem nem hagyott 2000 forintot. Ja, én már akkor is öreg voltam, amikor ő fiatal még. Na, hát csak tessék azokat az elnőket megnézni, majd megmutatva az utat, és megmagyarázom, hol vannak a padláson. Tessék csak utána jönni, bár csak megtalálna az öreg tekintetes úr esernyőjét. 50 forint ütné a markát, Münczné asszony. Az 50 forint szóra megcsillantak az öreg asszony szemei, mint a Szent János bokarak. Ó, a jó fiú, sóhajt az égre nézve. Csak nincsen semmi tetszetősebb az Isten előtt, mint egy jó fiú, aki tiszteli a szülei emlékét. Olyan fürge, olyan eleven lett az 50 forint szóra, mint az orsó, és becsukván a bolt belső üvegajtaját kívülről gyors tipegéssel vezette Gyurit az udvarra a létrához, és most már maga is föl akart menni, hogy segítségére legyen. Nem, nem, maradjon csak lent, Münczné asszony. Mit szólna a világ? Szólt Gyuri tréfálkozva, ha meglátná, hogy ketten megyünk fel a padlásra. Rozália mama vidám, kaszajra fakadva csapta össze kezeit. Ó, édes tekintetes szívecském, hol vagyok én már attól? Már nekem a tatája se testált semmit. Pedig valamikor... Lesimogatta felborzolt őszhaját elől. Na, hát csak menjen fel, lelkem! Egy jó fél óráig turkált fent, Münczné asszony limlomjai között Vibra Gyuri, mi alatt az asszony kétszer is kiszaladt a boltból utána nézni. Türelmetlenné tette az 50 forint. Széne vagy szalma? Kérdé, mint végre meglátta háttal lefelé lépkedni a létrefokain. Pedig hiába való volt a kérdés. Esernyő nélkül jött. Mindent átnéztem, mondta lehangoltan. Egyik esernyő se az igazi. A zsidóasszony kedvetlen arcot vágott, tokája fájdalmasan rezegni látszott, a szeme pedig szaporán pislákolt. Áj, báj, hová tehette az az ostoba Jónás? Dörmögte. 50 forint, borzasztó! Jónásnak sose voltak ösztönei. Valószínűleg a férje hordta ezt az esernyőt. Sztolarik úr, a mostani törvényszéki elnök azt mondja, hogy a kezébe látta, biztosan emlékszik rá. Hogy nézett ki? Piros volt a szövetje, májszíni foltokkal, igen, a szövet alján keskeny zöldvirágos csík futott végig, fekete a nyele, szürke a csontfogantyú, ugye? Rozál asszony felkiáltott. Ne menjek soha az égbe, ha nem azt vitte Jónás az utolsó útjára, mintha most is előttem állna. Azt vitte, Istenemre, azt vitte. Elég rosszul cselekedte. Rozáli mama védeni kezdte. Mit tudhatta ő, hogy melyiket kell itt hóhagyni? Hát nem voltak már ösztönei. Tehát vége van, sóhajtott fel az ügyvéd, aki ott állt a létránál talástalanul, szinte megdermedve, mint Marius Karthago romjain. Csak hogy az ő Karthagójából a romok sem maradtak meg. Eloszlott az egész a légbe, ahonnan építve volt. Kényszeredetten lépett ki a kapuajtón a kocsijához az anyóka, most már topogott utána jobbra-balra dülöngve, mint egy hízott lúd. Kint az utcán azonban egyszerre élénken megragadta Vibra Gyuri gallériát. Ennyi, el is felejtettem volna, hiszen éppen itthon van Móricz fiam, aki mészáros ipolyságon és juhokat jött venni. Móricz fiam mindent tud, sose menjek az égbe, Rozáli mama úgy látszik, jobb szeretett ide lent a földön maradni. az nem nyújt valami felvilágosítást a vereses ernyőről. Menjél csak tekintetes lelkem, egyenesen a vásártérre, a birkák közé, szólítsa meg ott a legszebb embert. Az az én Móriciám. Roppant szép. Különösen szép a Móric. Csak szólítsa meg, és ígérje neki ezt az 50 forintot. Igen, csak szólítsa meg is. Ígérje neki. Ne menjek soha az égbe, a Móric nem mesél nekem valamit erről az esernyőről. Na. Mert amikor a szegény Jónásom elveszett, a Móricka mentőt felkeresni, és megtalálván a fonalat nyomról nyomra, faluról falura követte, kérdezősködvén kutatván, míg végre minden kiviláglott. Rozália mama könnyezve nézett fel az égre. Ó, Jónás, Jónás, miért tetted ezt velünk? Ha már elment az eszed, mi szükség volt utána menned neked is? Van a te fiaidnak elegendő? Megkapaszkodott volna már Vibra Gyuri a szalmaszálba is. Szónékül sietett hát a bocskortalp, a halinárukkal rakott sátrak között a templom háta mögé a vásártérre. Egy kis kérdezősködéssel ráakadt Münc Móricra, egy tömzsi kövér emberkére, olyan szeplős arccal, mint egy pulykatojás. Rút volt, mint egy faun. A derekáról egy sás alakú acél fityegett, s jobb karjára ökörfej volt kitetovírozva. Éppen egy kajlaszarvú tehénre alkudozott. Az eladó egy lesti szűcsmester, mennyire földbe esküdözött, hogy ehhez hasonló tehenet még nem vett élő ember bábaszéken. Mert ez megeszi a szalmát is, mondá, és mégis 14 ice tejet ad naponként. Ostobaság, szeretek így már van Münc Móric, nem vagyok én borjú, aki szopni fogja, hogy nekem a tejelését dicsérjeken, mészáros vagyok, aki levágja és kiméri. Hát ez már igaz, hagyta rá a becsületes szűcsmester, és így magától engedett a tehén árából 5 forintot. Hát ez még kevés lehetett Móricnak, mert körültapogatva a jószágot, nagyot csapott a lapockájára. Mennyi csont! Kiáltott fel kétségbeesve, aztán kipeckelte a száját, a fogait nézegette, hiszen már ennek nincs egy foga se. Beszél az úr fogakról, mordult fel a becsületes szűcs, csak nem akarná talán kimérni a fogakat is, de rúg is a rusnya állatja. Mit? Holta után nem fog rúgni, pedig remélem, hogy csak holta után szándékszik kimérni. A becsületes szűcs nevetett a saját megjegyzésén, és mert az jó hangulatba ejtette, a jó hangulatba megint engedett 5 forintot. Még ez is kevés lehetett Móricnak, mert még mindig nézegette a bimbót, hogy új és új hibákat fedezzen föl benne, amit ön ott termett Vibra Gyuri, és megszólítá magyarul. Jöjjön csak egy szóra, Münc úr. Arra, hogy a vevőjét elhívják, ilyetében még lejjebb szállott 5 forinttal a szűcs, és most már a tenyerébe csapott az okos Móric, aki mindig este felé vásárolt ama reményvesztett tulajdonosoktól, akik egész ideig nem bírtak túladni a jószágon. Mi tetszik, uram? Valamit szeretnék öntől venni, ami sem az enyém, sem az öné. No, ilyen portéka elég sok van a világon, vigyorgott Móric. Biztosítom, hogy igen jutányosan adom. Menjünk egy kicsit odább innen. Gyuri elvezette ki a sokadalomból a város közkútjához, ahol egy terebélyes körisfa nyújtott árnyékot. Ez a fa, melyet sorompóval vett körül a nemesváros, és két oldalról padot szállítatott alája, szintén hozzátartozott bába szék jövendő nagyságához, a pézsmaszagú aranyzöldbe játszó bogarak, melyek hosszúkás leveleit ellepték, és némely orvosságok készítéséhez kellenek, e hólyag húzó izgoncok, ahogy a tudósok hívják őket, meg annyi argumentumok lehetnek a felsőségnél, hogy bábaszék is megkapja egykor a patikáját. A bábaszéki menyecskék sokszor vittek ilyen bogarakat bögrébe azelőtt Zólyomba, ahol a patikárius megvette pár garasért. De utóbb statutummal tiltá el ezt a mahinációt a nemes város mondván, fához patika dukál, a bogarakat nem engedjük kivinni. Tudja ám a leckét, a messze tekintő mravucsán. Gyuri elbeszélte röviden, mi áratba van, hogy erekének szeretné megszerezni az apja kedvenc esernyőjét, melyet az öreg Jónás hordott magával. Tud-e valamit felőle? Tudok, feleltem Móric kedvetlenül, mert meglehetősen leesett az álló, hogy ilyen csekénységről van szó. 50 forintot ajánlok fel, a útbaigazítás sikere lesz. Móric ilyetten kapta el a sipkáját. 50 forint, egy ócska esernyőjét. Hé, ez talán maga a kóburgi herceg Szent Antalról. Egyetlen szemvillanattal észrevette, most milyen finom ruhában van ez az úr. Hát meg lehet találni az esernyőt, mondta feltűnő mohósággal, majd gondolkozva tette utána a mérséklő úgy hiszemet. Beszéljen el mindent, amit tud. Hallgatott egy darabig elmélyedve, apjával vonatkozó emlékei kuszán voltak összehányva a fejében, mint a tövisbogja. Igen, igen, az esernyő. Hol is volt csak? 14-15 éve annak, hogy apám eltűnt. Sok részlet elhalványodott az emlékezetemből, de az bizonyosan tudom, hogy a fölkeresésére indulván az öcsémmel Podrágyon találtam fel az első szállat, amelyen elindulva követhettük. Podrágyon még teljesen eszénél volt, néhány apróságot eladott a falubelieknek, a kocsmába meghált, egy ócska pecsétnyomót vett bizonyos Raksányi nevű kurtanemes, tök 2 forintért. Nagyon eszénél volt, mert ezt a pecsétnyomót, amikor a garambok kifogták, megtaláltuk a zsebébe, és 50 forintért adtuk el egy antikváriusnak, ugyanis kisült róla, hogy a moharai vidinek volt a pecsétje az Árpád-korból. Szép, szép, de ezek a részletek engem nem érdekelnek, Móricz úr szólt közben hősünk türelmetlenkedve. Majd megtetik látni, hogy milyen érdekesek. Hát az meg lehet, de nem vonatkoznak az esernyőre. De bizony, arra vonatkoznak, csak figyelembe tessék hallgatni. Pokrágyon megtudtam, hogy onnan Abellovára ment. Hát én is Abellovára mentem. Az itt előadottak szerint már is gyanakodni kezdtem, hogy az öregem elméje elborult, úgyis mindig hajlott a buskomorságra. Itt ugyanis elbeszélték nekünk, hogy az angyalos krajcárokat 4 krajcárjával váltogatta be a falubeliektől. Később azonban kitűnt, hogy tévedtem a föltevésemmel. Hogyan? Még mindig nem volt bolond? Nem, mert néhány nappal utána 2 zsidó legény járt Abellován, akik egy-egy tarisznya angyalos krajcát hoztak magukkal, amiket viszont az abellovaiak váltogattak be 3 krajcárjával, tudván, hogy az angyalos krajcárok 4-et érnek. Ezek szerint lehetség, nem csak lehetséges, de bizonyos, hogy a 2 fiatal csaló bízta meg az angyalos krajcárok bevásárlásával az én becsületes öregemet, aki így tudtán kívül lett bűnrészesé. Mégis valószínű, hogy az esze nem ment volna el egészen. Vagyis, hogy nem volt a helyén, mert különben nem engedi magát beugratni. Abellováról átment Viszokahorra, a Nyíredőn át Dolinkára, de itt semmi különöset nem bírtunk felfedezni a viselkedésén. Pedig 2 napig volt itt, ellenben bizonyos, hogy utána a következő faluba Sztrecsnyón már utána szaladtak a gyerekek, és csúfolták, mint egykor Illés prófétát. Ő meg szétbontván batyuját, nem Illés próféta volt az én tánti, nem. Áru cikkelyeivel dobálta meg őket. 50 esztendő múlva se felejtik el azt a napot Sztrecsnyón, midőn kókuszszappanok, kalárisok, bicskák és harmonikák hultak, mint az égi manna a nép közé. Azóta példabeszéd is lett, amint hallom, egyszer jár Sztrecsnyón bolond zsidó. Ördög, vigye Sztrecsnyót, térjünk már! Egyszer a bologra kérem. Ott vagyunk már. A verestornyú kobolnyikon már batyú nélkül látták szegény apámat, egyik kezébe bottal, a másikba esernyőjével hadonászva a ráoszított kutyák ellen. Kobolnyikon tehát még megvolt az esernyője. A Móricz szeplős arcán könnyek kezdtek folyni, úgy elérzékenyült, úgy elfogadott a szíve ezeknél a részleteknél, a hangja is tompább lett, és végtelenül lágy. Sokfelé kutattunk aztán a környéken, de csak Lehotán tudtunk meg róla valamit. Egy zivataros nyár éjszakán oda kopogtatott be a falu szélén lakó csőzhöz, de az, mikor meglátta, hogy zsidó, kikergette. Nem volt már akkor se kalapja, se ernyője, csak a nagy kampós botja, amelyel annyiszor kergetett bennünket gyerekkorunkba. Igen, igen, kezdem már érteni az ön terjengőségét. Az esernyő a Kobolnyik és Lehota közti területen veszett el. Ezt akarja kimutatni. Igen. Elhiszem, Móricz úr, de csak annyi, mint a semmi. Apja talán elhajította az erdőbe, sziklák között. És a legjobb esetben, ha megtalálta valaki, elvitte a búzaföldjére, hogy madári eszőt öltöztessen be félelmetesebbre. Nem ez történt. Tudom, mi történt. Ugyan. Véletlenségből tudtam meg, mert nem az esernyőt kerestem, bántam is én az esernyőt, hanem apámat. A Kvethegységben egy fazekassal találkoztunk, a fazekas, aki gyalog ballagott a szekere mellett, nagyon beszédes ember volt, Mint minden utastól, tőle is megkérdeztem, nem látott-e jártába kertébe egy ilyen és ilyen kinézésű zsidó. De bizony láttam, felelte, hetekkel ezelőtt Glogován. Éppen egy felhőszakadáskor feltűnt nekem, amint egy ázó kisgyerekre egy ház eresze alatt ráborította az esernyőjét, és tovább ment. Az ügyvéd élénken ugrott fel, ohó, csak tovább, tovább. Nincs tovább, uram, ennyit tudok, de ez bizonyos. A fazekas leírása mindenben atyámra talált, azon felül Glogova közel esik Lehotához, és Kobolnyiknak. Ez már értékes adat, kiáltott fel az ügyvéd, és kivett a tárcájából egy 50-est. Fogja ezt a szívességért, Isten áldja meg. Elrohant, mint a vizsla, mely végre megszagolta az igazi nyomot. Hajrá, utána átugrott egy garádon, hogy hamarabb átgázolhasson a borókabokrok között az útra, minél előbb ott lehessen a kocsijánál röpülni szeretett volna. Ment, ment, de amint egy percre megállott túl a mézes kalácsos sátron egy gyékénynél, hol a túrót Szent Mártoni Matica nyomtatványait árulta a zólyomi könyvkötő, olvasni kezdé az egyik maghintő versezet kezdő sorait. Tótok, amit mondok, nem valami titok, kik rosszat akarnak, nem jó barát titok. Egyszerre megint csak előtte állott Münc Móric. Engedje meg, szólt, hogy utána futottam, de eszembe jutott, hogy egy jó tanácsot adhatok, kérem. Annyi glogovai ember van most itt a vásáron, hogy kidoboltathatná nagyságos úr, nem tudom, jól címeztem-e, túlságosan jól, felelt az ügyvéd. Kidoboltathatná, hogy aki tud az évek előtti esetről az ernyővel, ha jelentkezik, jutalmat kap, meg vagyok győződve, hogy egy óra múlva már biztos adatai vannak. Egy olyan kis faluba, hát mindent tudnak. Fölösleges, jegyzi meg az ügyvéd, mert magam indulok Glogovára azonnal, mind a mellett köszönöm a segítségét. Ó, uram, én köszönöm, valóban hercegileg jutalmazott meg olyan csekészségét, szinte szégyellem magam, batvarba is, 50 forint! Egy forintért is elmondtam volna. Az ügyvéd elmosolyodott. Én meg még 1000-et is megadtam volna, érte? Móric úr. Sietve fordult be a kékre festett kapujú, Sramekház mellett, melynek tövébe a kackiás, zelevnyiki menyecskék árulták hosszú mogyoró láncaikat, nagy garmadákba rakott hagymakoszorúikat, stb. És ahol még pénz helyett jobbadán csak termények képezték a csereértéket. Móric ez alatt elámélkodva nézett utána, míg csak láthatta. 1000 forintot is adott volna. Tűnődék, aztán fejcsóválva ballagott, a lesti szűcstől megvett tehénkéje felé. A fülbevaló. A Sramekházzal átellenben egy kicsit srét a nyitott ablakú kocsmából nagy vásári vígság zengett ki. Azaz, bocsánat, vendéglőből. A bábaszékiek így szerették nevezni és méltán, mert megvetvén a falusi kocsmák egyszerű boróka kötegét, arisztokratikusabb forgács bokréttal engedezett a homlokáról. Messziről kihallatszott a persőci vályogos cigányok cincogása. Kandítót menyecskék, békába igazított haja, kacér főkötőikben, melyekből a fül irányába egy-egy ingerkedő csipkekocka fityeg le, sugártermetű leányzók piros pántlikával a kenderszöszke hajfonatukba bebeleskelődtek az ablakoknál, és a csiklandozóbb nótáknál táncra perdültek fünn az utcán. De a kíváncsiság még a nótánál is hatalmasabb. Egyszerre megszűnik a dévai ugrándozás, mivel hogy nagy sokaságtól követve Fiala János, a város hajdúja közeleg, nyakában a nagy dobot cipelve, megáll és lélekszakadtába kezdi verni. Ugyan mi nevezetes történhetett? Talán Bravucsáni zsengelibáit vesztették el a legelőről? Tizen is kérdezik Fialát, mi történt, de Fiala a világért se veszi ki szájából a pompásan égő zapekacskát. És különben is önérzetesebb férfiú, mint sem magánúton közölje azt, ami hivatalom. Előbb tehát eldobolta a verset, csak azután kiáltá sztentori hangon, a verő pálcákkal gesztikulálva, ami következik. Haladik tudtál, akiket illet, hogy egy aranyfülbe való zöld drágakör elveszett a téglaégetőtől a templomig terjedő úton. A becsületes megtalálónak, aki a városházára behozza, illő jutalom biztosítatik. Gyuri is megállt egy perc a dobszóra, meghallgatta a hirdetményt, s nevette, minő fogakat csinálnak maguknak a menyecskék és a leányok. No, én ugyan vissza nem adnám, ha megtalálnám, szólt az egyik. Aranytűt csináltatnék belőle a hajamba, mond egy másik. Pillancs rám, istenként, fohászkodott fel szemét a magasba vetvén. Egy harmadik. Az égre néztek, olyhó, ha meg akarod találni, de a földre le, figyelmezteti a negyedik. Ha nem bizaszt a sors úgy rendelő, hogy éppen olyan valaki találja meg, aki nem akarja. És ez Vibra Gyuri volt. Addig lépett néhányat, midőn egyszerre nevetni kezdett rá a porból, a lába alól egy parányi zöld szem, akkora csak, mint egy borsó. Lehajolt fölvette, hát éppen a hirdetett aranyfülbe való volt a smaragd kővel. Hát, ez is egy bosszúság, mikor úgy siet valaki. Nem tudta éppen más megtalálni, abból a sok száz emberből, akit az utcán lődörög. Nem, már mindegy. Az öltszem olyan nyájasan nézett rá, nem dobhatja vissza, hogy egy utána következő bocskor esetleg összetapossa. Ugyan kivisel ilyen finom ékszert? Ej, akárki, ha megtalálta, elviszi a városházára, abban nem törik bele a dereka, úgyis 10-20 lépés csak ide. Befordult a városház ódon kapuja alá, hol bőrvedrek lógtak le a boltozatról, imponálóan, a szögletbe lökve pedig egy rozog a kaloda borongott. Sic transit gloria mundi, így múlik el a világ dicsősége. Fölment a garádicsokon, benyitott a tanácsterembe, ahol a hosszú zöld asztalnál együtt ült a szenátus, egy felette komoly és sürgős ügyről tanácskozván. Valóban kellemetlen eset volt a szőnyegen. A város tulajdonát képező Liszkovina erdő csősze jött lihegve azzal a jelentéssel, hogy ismeretlen úri ruházatú férfit talált, felakasztva egy fán. Ím hát mi történjék a holttesttel? Éppen ebben főtt a szenátus feje most, s látszottak az összeráncolt homlokokon a nagy lelki tusáv. Konopka szenátor kifejtette, hogy a dolognak az a rendje behozni az akasztott embert a temetői bódéba, és egyúttal értesíteni a szolgabírót, tekintetes Géri Mihály urat, hogy a járási orvossal, aki fel fogja boncolni, a hely színén megjelenessen. Galba fejét rázta, Galba minden, ha diplomata volt, most furfangosan jártatta az eszét. Ő úgy gondolja, úgymond, legokosabbnak tartaná nem szólni semmit, nem írni semmit, hanem elvonszolni nagy titokba halottat 200 lépésnyire onnan, a Kvaka nevű nyíriesbe, mely már a Travniki határoz tartozik. Ott találják meg a Travnikiat. Mravucsán ingadozott, hümmögő fészkelődött fejét vakarta, s végre is elkezdett zsörtölődni, hogy roppant fullasztó meleg van, hogy köszvény hasogatja a kezét, hogy a szenátori asztalnak mozog az egyik lába, nosza hamar alá kell dugni valami Ócska megyei rendeletet. Várta ez alatt persze, hogy a többség döntsön. A többség Galba részén volt, csak hogy a Galba párt is két részre szakadt. A szorosan vett galbaisták a holtest átcsempészését kívánták a Travniki határa. A mérsékeltebbek, Kozsehuba András, pótindítványa folytán, eltérőleg a Galba mamelukjaitól, megelégedtek volna azzal is, hogy ott helyben, a fa alatt, ahol felakasztotta magát, kapadják be az anyaföldbe a szerencsétlent. Ők csak azt akarták kikerülni, hogy ne vigyék keresztül az egész határon a temetőig, ami okvetlenül bekövetkeznék, ha a szolgabírót értesítenék az esetről, s roppant hátrányokkal járna, bába székjekre nézve, miután tudva levőleg jégveréstől kellene tartaniuk. Most a babonaság, pattant föl Konopka. Hiszen ez igaz, igaz, Konopka uram, de ki tehet róla, ha már egyszer a nép mégis azt hiszi? Erősködik Kozsehuba párti Fajka szenátor. Konopka mérgesen ütötte a pecsétgyűrűs kövér kezével az asztalra, mire templomi csönd támad. Szomorú az, hogy egy szenátor beszél így, biztosítom kegyelmeteket, hogy a szegény hulla miatt ugyan ide nem dirigálja az Úristen a jeges felhőt. Na. Egy az ördökhöz fordult emberkedvéért nem sújt le ezer olyat, aki az ő oldalánál maradt, pláne olyan formán, hogy éppen csak a bűnös ne érje a büntetés. Micsoda Isten lenne az ilyen? Mravucsán föllélegzett az ékes szavak, amelyek láthatólag meghökkentették az egész magisztrátust, felösmeré legott a szerencsés percet, és mint egykor az ökörszem a sas szárnya alatt följebb próbált röpülni magánál a sasnál. Ami úgy van, ropogtatta a szavakat, helyre rángatván dókáján a félrecsúszott vitézkötést. És következésképpen határozatilag kimondom, hogy a felhozott okoknál fogva jégverés nem lészen. Felugrott erre Fajka uram, mint egy hörcsög. Az mindegy. Az mindegy, bárha lenne, bár lenne, ha már úgy van, mert ha egyszer az egész város bebiztosít a Triestinél, nem látom be, mi különbség van, ha van, vagy ha nincsen jégverés. Sőt, jobb, ha van, mert a bábaszékiek, ahogy én ismerem őket, a hullát keresztül viszik a határon, értéken felül biztosítják a vetéseiket. Itt a szerencsétlenség nem a jégverésbe, hanem a keresztülvitelbe van. De hiszen, nagy debatter fajka uram, megint fején találta a szöget. A Galba és a Kozsehuba pártiak el voltak villanyozva. Milyen agyvelő! Rikkantott fel Kozsehuba. Az agyvelőről eszébe jutott Galbának a boncolás. És élénken veték közben. Minek az embert felboncolni? Minek azt az embert? Úgy is tudjuk ki, kutya legyek, ha nem a biztosító társaságnak valami kapzsi ügynöke, aki azért akasztotta fel magát itt nálunk, hogy belekergesse a lakosságot a biztosításba. Na, szóval nem világos, mint a nap? Bolond ember! Galba! Zúdult fel Konopka indulatosan. Amire kitört a háborgás, a féktelen zaj, a szenátorok felugráltak, és ahogy a Fiala hajdú szokta mondani, fölfortak a város bögréi. Minden szem a polgármesteren csüngött, a kanálon, aki a fölösleges habot leszedje. De a polgármester a molnárkék dók a magas galériába húzta le a fejét, szinte eltűnt, mint a felkorbácsolt hullámok közt a boly. Tanástalanul harabdálta a bajuszát, hogy mit tegyen, mit mondjon most, mikor egyszerre benyitott az ajtón Vibra Gyuri. Hiába a hatalmasok tekintélye fölött a gondviselés őrködik. Látva a különös idegent, aki egy-két órával előbb ócska esenyőt akart Münznél venni, hirtelen kirúgta maga alól a széket, s rohant feléje sebben lobba, hadd higgyék a szenátorok, mintha valami roppant, sürgős és fontos dolga lenne az érkezővel. Ó, uram, szólt Mohón, ön engem keres, ha ön a polgármester. Természetesen, ó, természetesen. Ki is lehetne más a polgármester bábaszéken, mint Vravucsán? Egy fülbevaló véget doboltak. Igen, igen, doboltak. Megtaláltam a fülbevalót, itt van. A polgármester arca a megelégedéstől sugárzott. No, ez már becsület, uram, ezt már szeretem. Az én polgármesterségem alatt még nem veszett el fülbevaló. Csak ez. Ez is megkerült. Ezt nevezem hatósági rendnek. Aztán a szenátorok felé fordult. Egy óra előtt küldtem el Fialát a dobbal, és már itt van a fülbevaló. Ilyesmit Budapesten se produkálhatnak. Ilyesmit csak bábaszéken van. Eközben észrevette, hogy az idegen úr távozni készül, gyanús mohósággal kezdte marasztalni. De mi az, csak nem akar elmenni, az öltökbe is uram ezért jutalomban ígérve, nem tartok rá igényt. Ó, ha még mit? Rosszalóan csóválta a fejét. Ne tessék, kérem ilyet mondani. Nem tudom, melyik apostolnak a levelezésébe vagyon, hogy nem áll vala pedig minden édesség aranyból és ezüstből. Úrfi, úrfi, de ilyen könnyen a szerencsével, láthatatlanba csak a szegény ember adta el az ördögnek, amiről nem tudott, és aztán nagyon megsajnálta. Ez egy mesébe van. Igaz, megsajnálta, felelt mosolyogva az ügyvéd, akinek eszébe jutott a népmese, de itt bajosan foroghat fenni ilyen eset. Ön nem is álmodja talán, hogy kié a fülbevaló. Hát ugyan kié? A Glogovai pap hugái. Gyuri úr gúnyosan vigyeztette el a száját. No, ne okoskodjék csak. Jöjjön be egy percet, na nem bánja meg. Hova menjek be? Ide a mellékszobába. Polgármester erőszakkal ott akarta tartani, hogy időt nyerjen, még eldől az akasztott ember jövője. Belecsimpaszkodott Gyuriba, és magával vonszolta. De uram, nekem dolgom van, mindegy, be kell jönnie. És ezzel kinyitván a mellékszoba ajtaját, valóságosan belökte Gyurit maga előtt. Kisasszony, kiáltál be a fiatalember háta mögül, itt hozom a fülbevalóját. Erre a szóra hirtelen fordítá meg a fejét egy fiatal leány. Kitérdelő helyzetben hideg borogatásokat rakott a díványon fekvő idősebb nőnek a vállapockáján. Gyuri nem volt elkészülve a jelenetre, szokatlan zavar és gyámoltalanság vett rajta erőt, mint akit egy elkövetett illetlenség ólom súlya megzsibbaszt. Az idős nő félig levetköze feküdt a díványon, sérült jobb válla, igen sovány és dísztelen vál, éppenséggel mesztelen volt, s látni lehetett a borogató rongy környékén a test resvett fehérségét. Valami bocsánat félét mormogott, az ajtó felé hőkölve. Vravucsán útját állt, ó, nem harapják le az orrát! A fiatal lány, akinek rokon szembes, kedves arca, Csak egy pillanata csillant meg üde szépségében, hirtelen egy ruhadarabot dobott a sebesültre, és a másik percben már felugrott térdelő helyzetéből.
Ó, de milyen gyönyörű sudár alakult, milyen gyönyörűséges. Úgy tűnt fel Gyurinak, mintha egy meghajlott lilium egyenesednék ki könnyed, rengő pompájában.
Ez a fiatal úr megtalálta, és elhozta a fülbevalóját, kisasszony. Keresetlen mosoly hasadt ki ajak szélein, mintha tavaszi napfény sütne be a polgármester zordon szürke dolgozó szobájába. Elpirult kis, és aztán egy tiszteleteljes pukedlit csinált a becsületes megtaláló előtt, egy igazi bakfis pukedlit, ügyetlent és mégis bájosat. Köszönöm, hogy olyan jó volt. Kétszeresen örülök most neki, mert már keresztet is vetettem rá. És kezébe vevén a kis függőt, elkezdte a két ujja közé fogva himbálni, mintha valami láthatatlan, pici harangnak lenne a látható nyelve, és féloldalt hajlított gyönyörű fejét, annak megfelelően lóbázta. Igazi nagy gyerek volt még, csak olyan hirtelen nőtt, mint egy topoly. Gyuri érezte, hogy most szólni kellene valamit, de ahhoz a csicsergő, üde gyermekhanghoz nem találta fejében feleletet. Ez a gyermek megzavartas. Azon felül valami sajátságos édes illat terjengett a kancelláriában, ahogy az egyszerű szobát nevezték el a szokott bábaszéki nagyzással, amely elbódította. Ott állt gyámoltalanul szótlan, mintha várna valami. Talán azt, hogy ez a láthatatlan kis harang megszólaljon, vagy talán a jutalmat. Valóságban kínos volt ez a csönd, persze a helyzet, a kényes helyzet okozta. Végre is látta a lány, hogy a becsületes megtaláló nem távozik, megtörte a csendet. Istenem, majd elfelejtettem volna az örömtől, hogy én, hogy is mondjam, csak ezért villám hirtelen észrevettem, hogy Gyuri a közelgő mondatot, veszély idején ruganyossá válik egy pillanat alatt az ellankat elme, és ösztönszerűleg a nevét lökte közbe, mint védőpajzsot. Én dr. Vibra György vagyok, Beszercéről. A baktis örömmel csapta össze kezecskét. Szent Isten, milyen szerencse! És éppen doktorra van szükségünk. A szegény madam, ez a kis félreértés, éppen kellett. Ez, mint az itatós papíros, fölszíja a téntát. Egyszerre elnyelte a beállott zavart. Gyuri elmosolyodott. Sajnálom, kisasszony, de én nem olyan doktor vagyok, hanem csak ügyvéd. A bakfis elszontyolódott erre a baklövésre, sőt el is pirult, de annál élénkebb lett Mravucsán.
Mit mond?
Hogy ön a híres Vibra, a híres fiatal Vibra? Hát, ez derék! Na, ki hitte volna? Az ördögbe is. Most már értem.
Mravucsán a homlokára ütött.
A tekintetes úr nyilván valami bűnügybe kutat. Mindjárt eszembe juthatott volna Münznénél. Forgós adta, ilyen úr nem vesz ócska honnit, ok nélkül, no, az Isten hajította ide, mert éppen olyan bonyodalmas dologról tanácskozunk oda benn, hogy kicsi az eszünk hozzá. Veronka kisasszony, milyen véletlen, hogy éppen a leghíresebb ügyvéd találja meg a fülbevalóját? Veronka oda nézett, lopva a leghíresebb ügyvédet, csak most látta, milyen csinos, milyen uras. A szíve ilyetébe kezdett dobogni a gondolatra, hogy majdnem megkínálta. Már az 5 forinttal? Amennyit Mravucsán tanácsolt jutalmul adni az esetleges megtalálónak.
Mravucsán ellenben sietett széket tolni az ügyvédnek, és bizonyos aggodalommal jártatta végig tekintetét a rendetlen kancellárián, ahol szembántó összevisszaságba hevertek iratnyalábok, zálogba leszedett ködmönök, halinák, üres poharak és palackok. Mivel, hogy szenátor uramiék per után áldomásra is ítélik a feleket, és ebben a szobában isszák meg, mert úgymond, ugye, annak kell lenni, hogy a magukból kiadott igazság után új igazságot kell ismét magukba szedniük, ami pedig tudva levőleg a borban van. A kancellária állapota igazán lehangolta volna e percben a polgármestert, ha a szemébe nem ötlik a falon függő főispán Báró Radvánszki. Ez mégis valami méltóságteljes, ünnepélyes pompát kölcsönzött a szobának. Szívéből óhajtotta, hogy bárcsak megelevenülne ő méltósága, s láthatná itt ezt a szokatlan díszes társaságot. De miután ő méltósága nem akart megelevenedni, ő maga adott kevés érzelmeinek kifejezést.
Szegény ember vagyok, de nem adnám 100 forintért, hogy ilyen társaságot tisztelhetek a kancelláriámban. Forgós adta ez már valami, a leghíresebb ügyvéd a megyéből, és a legszebbi kisasszony. Ugyan, Rabucsán bácsi, kiáltott fel Veronka, és kigyulladt az arca a szégyenkezéstől, mint a fáklya. No, kérleltem Rabucsán. Ami igaz, igaz, nem kell szégyelni, kicsikém, ha az ember szép. Én is szép voltam, de sose szégyeltem ezért magamat. És végre is a szép arc, az nagy segítség a fehér személyeknek, igaz-e, ügyvéd úr? Nagy szerencse, kellett egy Gyuri felrezzenve szinte gépiesen. Rabucsán a fejét rázta. Maradjunk csak amellett, hogy segítség, mert a szerencséből könnyen lehet szerencsétlenség, és a szerencsétlenségből szerencse. Mint ahogy most is történt, hogy a mai szerencsétlen kimenetelő eset nélkül nem lenne most szerencsém mindnyájukat itt szemtől szembe látni. Hogyan? Kérdezi Gyuri, valami szerencsétlenség történt? Veronka akart felelni, de a bőbeszédünk Rabucsán megelőzte. Történt, de lassan, semmi nyoma se lesz, a fülbevalóim már megvan, a madám válla is megvan, csak hogy egy darabig kék lesz, de az ördögbe is nem a szín teszi a vállakat, és még ő a kocsi is meg lesz, miért a kovács megcsinálja. Aha, hát az eltölt kocsi, melyet a megvadult lovak elragadtak a piacon, a mi kocsink volt, mondta Veronka. A téglaégetőnél megbokrosodtak a lovak, a kocsis kezéből kiesett a gyeplő, és amikor utána próbált hajolni, maga is kifordult a kocsiból. Mi aztán leugrottunk nagy rémületünkben, nekem semmi bajom nem esett, de a szegény madám megütötte magát. Istenem, talán baja is lesz. Nagyon fáj még, madám Krisbej. Madám Krisbej felnyitott eddig lehúnyva tartott apró szúró sárga szemeit, és mindjárt az első, amit a világból megpillantotta, Veronka rendetlenségbe esett frizurája volt. Igazítsa meg a fejét, figyelmeztette franciául, aztán nyugodt egyet-kettőt, és újra bezárultak a pillái. Veronka ilyetten kapott a hajához, hát csak ugyan lekapcsolódott az egyik vonat. Jaj, a hajam! Sikoltott fel kislányosan, és mind a két kezét oda tapasztál, majd egész halvány fehérré válva dadogta. A hajtőim is kiestek, mikor leugrottam, nem csak a fülbe való. Istenem, mit csináljak? Eresszel le a másik vonatot is, javasoltam a Rabucsán. Úgyné, Isten úgy segíjen, szebb így. Na. Hát nem igaz, ügyvéd úr? Hát szebb. Veti oda hanyagul Gyuri, amit most kénytelenül ráveti tekintetét a két sötétkékbe játszó bársonyos varkocsra, amely a Madonna arc körül kezdődnék, s egész le az ezervirágú fodros szoknyácskája aljáig lódul le. Ez hát a glogovai paphuga, hihetetlen, talán csak álmodik, nem így képzelte ő a paphugokat. Elhízott kacsajárású, pirosposgás húgok ezek, akik idők jártával hasonlítani kezdenek a plébánosaikhoz, pomáda illatukon is tokájuk, a toka nélkül nincs is a parókián szépség. Az ügyvéd igyekezett szóhoz jutni, képzelem, nagyon megijed. Nem nagyon, nem is tudom, hogy egyáltalán megijedtem, de most kezdek már félni, a testvérem kétségbe lesz esve.
A pap?
Igen, a pap. Ő nagyon szeret engem. Oda lesz, hogy nem jöttünk haza, pedig nem tudom, hogyan és mikor mehetünk.
No bizony, szólt közben biztatólag Rabucsán. A lovak megvannak, kocsit pedig majd szerzünk kölcsön.
Veronka hát megborzongott, megrázta a fejét, a két nagy varkocs szemkápráztatóan hánykolódott, sógott a válla körül. Én azokon a lovakon? Hát soha. Kedves kisasszonyka, nem kell a lovakat komolyan venni. Nincsen azokban állandó karakter, mert miből ered a dolog? A tégla égetőnél ott van az a hóbortos szélmalom, mert Istenem, a városban mindennek kell lennie, ugye? A világ halad, bizony halad, az akárhogyan nem akarja is. Fajka, szenátor uram? Hát ott van, mondom, az a szélmalom. Én csináltattam, mert mindig csúfoltak bennünket, hogy vízünk sincs. Na jó, befogom hát a szelet, az őrüljön. Persze, hogy a lovak ezt nem így veszik. Jó vérű felföldi lovak, és még sohasem láttak olyan óriási szárnyú állatot forogni a levegőben. No hát, megijedtek és megbolondultak. Nem lehet azt tőlük rossz néven venni. De ha most kipárolog a fejükből a félsz, szép csendesen, higgy el, szép csendesen hazaviszik a kisasszonykát, mint a parancsolat. Nem, én már félek ezektől a lovaktól. Ó, milyen rettenetesek voltak, ha látta volna, egy tapotot sem megyek velük, hiszen én magam gyalog is útra kelnék, de szegény madám Krisbej... Ó, no, csak az volna szép, szörnyű közünk Rabucsán. hogy gyalog ereszem el az én legkedvesebb papomnak az ő hugocskáját, azzal az ő piskót a lábocskáival. Az lenne csak, hogy ballagna a mi kis szentünk a hegyes köveken. Tip-top, tip-top, ebbe a topánkába. Bizony azt mondaná az én kedves főtisztelendőm, na ugyan, komisz emberem, Ravucsán barátom, akit én annyiszor megvendégeltem, tejbe, vajba füröztöttem, hogy mégis így a világnak ereszti a kedves kincsemet. Na csak az volna szét, inkább a tulajdon hátamon vinném el a kisasszonyt a glogovai parókáig. Veronka hálásan nézett Ravucsánra. Gyurinak pedig az a gondolata támadt, hogy ha csak ugyan, hát nem lenne a világon semmi jármű, és valójában háton kellene hazavinni a kis leányt, elbírná-e azt Ravucsán, és nem úgy fordulna a sor, hogy neki kellene vinnie, hiszen Ravucsán már törődött idősebb ember. És kíváncsian kezdte nézegetni, megbecsülgetni a testérejét, nézte a vállait, a mellkasát, mint a csak ugyan az lenne most a legégetőbb kérdés, hogy ki viszi a hátán Veronkát. Ravucsánt gyenge, hanyatló embernek találta, és mosolyogva vette észre, hogy ez szinte kellemesen érinti. El sem gondolná az ember, hogy a gondolatok mennyi léha irányba ágaznak ki, és milyen messziről levezethető csatornákon budjan ki az első csöpp a szerelemből. Úgy, édes lelkem, igyekezett Ravucsán mindenáron megnyugtatni a leányt. Csak pihenje ki először magát, majd mindent kigondolunk, nem lesz semmi baj, hiszen persze, hogy jobb volnának a más lovak. Na persze, de mit csináljunk? Itt bábaszéken nem tartanak az emberek lovat, csak ökröt. Magamnak is csak ökreim vannak. A hegy végre is hegy, a hegyekbe nem való a ló, mert itt a ló is csak azt teheti, mit az ökör. Lépeget. Itt nem lehet parádézni, galoppozni, ficánkolni, hányni vetni a fejét, ez komoly vidék. Itt húzni kell, és erre az ökör való. A ló itt elkedvetlenedik, látván a cirkumstanciákat, a Herkó Páternek se nő meg, mintha mondaná, nem vagyok én bolond, maradok örökös csikónak. Ami itt ló van is, hát nem sokkal nagyobb a macskánál, úgyhogy föltelem ránézni. Mi sokáig szőtte, fonta volna a szavait, ledehonasztálva a lovak fajtáját a sárga földig, a közben nem szól Gyuri. Hát hiszen nekem itt kocsim van, kisasszony, és én igen szívesen viszem magukat haza. Megtenné, kiáltott fel örvendetesen Ravucsán. Tudtam, hogy gavallé, de hát miért nem szólt előbb az Isten szerelmére? Mert nem hagyott szóhoz jutni. Na, az igaz, nevetett Ravucsán kedélyesen. Ez szerint elviszi? Természetesen. Még ha nem készülnék, és éppen Glogovára. Oda megy? Kérdé Veronka meglepetve. Igen. Ránézett a mélázó szemével egy darabig elgondolkodva, aztán egyszerre megfenyegette a két ujjával gyerekesen. De ne csaljon meg. Gyurinek roppant tetszett ez a mozdulat, elmosolyodott tőle. Szavamra mondom, Glogovára szándékozom. Hát velem jönnek? Veronka vidáman bólított a fejével, és már-már szedegette a tenyereit, hogy tapsolni fog örömében, mikor a madám egyszerre megmozdult a fekvőhelyén, és nagyot sóhajtott. Ja, Istenem, a madám! Szeped meg Veronka, és felejtettem, hogy talán nem is lehet önnel menni. Na miért ne? Mondta az ügyvéd egyszerűen. A kocsi elég kényelmes, jól leférünk. Igen, ám csak, hogy szabad-e? Hazamennie? Ki tiltaná meg? Hát ön nem tudja. Ki? Kérdé Gyuri csodálkozó. Hát az illemszabályok, telett félénken. Gyuri felkacagott, a kis buta. Igen, bizonykodott hevesen, megneheztelve, hogy kinevetik, mert Ravucsán is vigyorgott. Az illemszabályok azt mondják, hogy egy idegen férfi karját nem szabad elfogadni. De a kocsi nem kar, pattant el Ravucsán. Hogy volna a kocsi kar? Akkor mindjárt két kocsim volna magamnak, és elszívecském, hagyjuk azokat a szabályokat a pokolba, bábaszéken én csinálom a szabályokat, nem a francia frajlág. Én pedig azt mondom, hogy a kocsi nem kar, punktum. Hát igaz, de mégis beszélnem kell előbb a madámmal. Hát tessék vele beszélni. Veronka újból odagugolt a diványhoz, a beteg fölé hajolva suttogtak egy darabig. Úgy látszik az eredményből, meg egyes francia szavakból, amiket Gyuri füle elkapkodott, hogy Madame Crisbé osztotta a Ravucsán nézeteit, a kocsi nem kar, s aki már be van mutatva, nem idegen, ennél fogva úgy vélte Madame Crisbé, el kell fogadni a fiatalember szívességét. Veszedelem idején körülbe sincsen etikett. A szép Montmorency Blancát egyszer tűzvészkor egy szálinkbe vitte ki az ágyból, privát gyére már kis, nem dőlt össze, még csak a Notre Dame tornya sem. Gyuri olyasforma türelmetlenséget érzett, mint a játékos az osztásnál, ha a nagy tétje áll egy kártyán, még végre megfordult velünk a köszönettel elfogadjuk a kocsit. Szólt mosolyogva, gondolván magába, hogy bizonyosan azt tette volna ebben az esetben Montmorency Blanka is. Kapzsi mohósággal vette Gyuri a kijelentést, lehet legott szörnyű mehetnék-e. Sietek a kocsiért, mondta a kalapját véve, de Mrabucsán fürgén útját állta. Ohoho, most esett már a kapa a kőbe. Hát abból semmi sem lesz, pro primo. Mert ha a kisasszony mehetne is, bűn volna az asszonyságot ilyen betegen kocsira ültetni, de nem is lehet, amíg egy kicsit meg kéne pihenni az ijegységet, a hordalát. Ha a feleségem megkeni éjjelre a daganatot egy kis csodaflastrommal, reggelre valóságos menyecskének ébred fel, prosecundo. Azért nem mehetnek, mert én nem engedem, hogy mozduljanak. Protekció, mert mindjárt beesteledik, teszik csak az ablakon kinézni, hová mennének éjszakába. Valóban a nap már lecsúszott az acélkékes zólyomi hegyek mögé. Az ablak előtt lucfenyők, óriásira megnőtt árnyéka, végigfeküdt a széles úton, s rádölt egészen a Mrabucsán kerítésére, átellenben, hol egy sovány macska végezte esti mosakodását a muskátik között. Mindamellett riposztírozni kezdett az ügyvéd, hiszen ez mesterséghez tartozik. Csendes, enyhe éjszaka lesz, hát miért ne indulhatnánk? És végre is a madámnak mindegy, akár az ágyban nyög, akár a kocsin. De sötét is lesz, ellenveti Mrabucsán. S rossz, hegyszakadékos helyeken visz az út Glogovára. Já vagyok polgármester, a holdvilágot oda nem parancsolhatom a mennyboltra. Nem is kell, hát lámpások vannak a kocsimon. Veronka habozott, hol ide-hol odahajlott a két vitatkozó férfi egy-egy nyomatékos argumentuma szerint. Míg végre Mrabucsán odazúdított egy hatmázsás érvet. Vihar lesz az éjjel, mert egy akasztott ember lóg az út mellett egy fán. Majd meglátják, mikor az erdőn keresztül mennek. Erre aztán egész testében megborzongott a kis baktis. Jaj, én a világét sem megyek keresztül éjjel azon az erdőn. Ezzel el volt intézve a kérdés. Gyuri engedelmesen meghajtotta a fejét, egy verőfényes mosoly volt a jutalma, Mrabucsán pedig felvillanyozva rohant be a tanásterembe, rábízni az elnöklést Konopkára, nem adta egy vaklóért, hogy megszabadult, neki vendégei vannak, ő rá nem ér, azon melegibe oda is súgott néhány szenátornak, a jobb kabátúaknak, hogy szívesen látja őket vacsorára, majd hazafutott intézkedéseket tenni a nevezetes vendégek ellátására. Útközben a lépcsőn megpillantván Fialát, Legot elszalasztá a Vibra ügyvédül kocsiáért, melyet Münzné boltja előtt hagyott, hogy ezt az ő udvarára terelje. Nem sokára maga Mrabucsáné jött el a hölgyekért, alacsony kedves asszonyka volt, széles mosolygó arcáról, szelítség és jó szívűség sugárzott ki. A felvidéki mesterembernék tisztes ruházatát viselte. Róka szemszínű, sima szoknyát, fekete sejemkötényjel, elől a fején is fodoros fekete sejemfőködő volt, az áll alatt átkötött szalammal. Nagy zajjal, lármával tört be, ahogy az egyszerű, nyájas világban ez szokás. Ó, Istenem, hát igazán mit hallottam? Mrabucsán mondja, hogy a mi vendégeink lesznek. Milyen szerencse, de tudtam, megéreztem. Egy fehér lilium nőtt ki a mosdót államból, mai álmomba, ehol mi beteljesedett. Na csak, tessék lekem összeszedni, ami holmiuk van, majd átviszem, mert én erős vagyok, mint egy medve, el is felejtettem a legfőbbet, amit legelőbb kellett volna mondanom. Én vagyok Mrabucsánné, ja, hát szívem, kisasszonykám. El se képzeltem volna, hogy ilyen szép. Na. Szűzanyám, szűzanyám, most már értem, Mária, mi asszonyunkat, amiért leküldte magára azt az esernyőt, hogy a harmatos arca meg ne ázzék. Hallom, hogy beteg az asszonyság, hogy megütötte a vállát. No, van nékem egy olyan fiú, amit ha ráteszünk, tessítsek jönni, nem hagyja magát a galambom. Na, ne hagyja el magát, katona dolog az egész. Hát, amikor egyszer én feldőltem, pedig Mrabucsán tartotta a lovak gyeplőjét, egy szakadékba gurultunk, éppen a két oldalbordám töltem, még itt vagyok, de a vesémet bizista azóta is mindig érzem. Megesik ilyesmi az utonjáron. Fáj nagyot. Az asszonyság nem tud tótul, mondta Veronka, se magyarul. Szent Isten, csapta össze a kezeit Mrabucsánné. Olyan idős is, még magyarul se tud. Na, hogy lehet az? Veronkának el kellett mondani, hogy a madám, mármint a madámot egyenesen Münchenből hozták ide társakodó nőnek, és eddig még sohasem volt Magyarországon egy francia katonatisztnek az özvegye, Ravucsánni a világot se hagyott volna földerítetlenül, semmi apró körülményt. Tegnap előtt kapták a levelét Glogovára, hogy jön, s Veronka maga akart érte menni a vasúti állomáshoz. Úgy, hát ez az meszelő rudat akart Ravucsánni mondani, de gyorsan a szájára ütött. Ez az asszonyság, ez se tótul nem tud, se magyarul. Szegény gyámoltalan teremtés. Már most aztán mit csináljak én vele? Kit ültessek mellé az asztalnál? Hogy kínáljam? Na, ez szép mulatság. Ez a szerencsé, hogy a Kántot tud németül. Biztosan a fiatal úr is. Legyen nyugodt asszonyság, majd mulattatom én az asztalnál. És kínálom is. Telte Gyuri. Nagy nehezen felcihelődtek. Madame Crisbe jajgatott, nyögött, amikor a ruhadarabot újra ráerőszakolták. Gyurit előre kikergették a folyosóra, hogy ne lássa, mert Crisbe-nél asszonyság szemérmes volt. A nagykendőket, köpenyeket Ravucsáné szedte fel a karjára. A ládáit majd elküldjük a szolgálót. Aztán karon fogta madámot, hogy őre támaszkodjék, úgy vezette le valahogy nagy kínnal a lépcsőkön. A madám franciával vegyített német nyelven nyöszörgött, mormogott valamit, míg Ravucsáné is folyton beszélt, hol az elől menő fiatalokhoz, hol a szegény madámhoz, aki úgy nézett ki borzas frizurájával, mint egy beteg kakadó. Csak erre kisasszonykám, az ott a mi házunk, még csak egy-két lépés asszonyság, nem harapám az a kutya, csiba te, garam! Mindjárt otthon vagyunk, majd meglássa asszonyság, milyen szép ágyat bontok magának éjszakára, csupa pöhölő lesz, minden vánkosa. Az egy csöppet se zavarta, hogy Crisbe-né, ebből egy szót sem érted. Némely asszony csak azért beszél, mert jól esik neki. Mit is csinálna, ha nem beszélne? Még bizony beszőné a száját a pók. Fáj, ugye, de holnap még jobban fog fájni. Ezeknél a tompa zúzódásoknál úgy szokott bizony, még két hét múlva is megérzi, hanem szó, ami szó, mondá, jelentőségteljes pillantással az előmenőkre mutatva. Gyönyörű pár lenne belőlük. Így is csak pár lépés voltam Ravucsánház, nyájas ambitusával, mosolygó ablakaival, de még közelebb lett volna a városháza előtt, ott nem terpeszkedik vala egy nagy pocsolya, mely miatt a kocsma felé kellett kerülni, de a pocsolyára végre egy szükség volt, tiszteletben tartotta azt rábaszéken mindenki, mert ezen uszkáltak a város lúdjai, itt hemperegtek a széleken az apró malacok, és végül innen merítették a vizet a tűzvészek idején a tűzoltók. Azt nem is említem, hogy a városka összes békái is itt anyáztak, gyönyörű hangversenyeket adva a lakosságnak. Ez a pocsolya tehát kellett, szívesen tűrték, mint közhasznú intézményt. Mikor egyszer a megyei főmérnök Brunkus Nep János erre utasztában figyelmeztette az előjáróságot, hogy a városház előtti mélyedést fel kellene tölteni, mindenki kinevette Brunkus Nep Jánost. A pocsolyát ennél fogva most is ki kellett kerülniük a Ravucsánné vendégeinek a kocsma felé tartva, mert a megfagyott birkához címeztek egymás közt az idegenek célzással bábaszék éghajlati viszonyaira. A megfagyott birkánál még most is szólt a zene, a vendégek már be se fértek, egy pár túrózi, safranyi, kün itt a álva pálinkán. Míg egy zólyomi taligás odaült az egyetlen asztalhoz, és hármasával hozatta a boros palackokat. Derekasan el volt már ázva, hangos beszélgetésbe eredt önmagával, átát pislantva szerető szemekkel a sovány gebéjére, mely leereszte fejjel várta a taliga elé fogva gazdáját a nádból font állás alatt. Még azt mondja a szomszédom, filozofált a taligás, hogy az én lovam nem ló. Hát hogy ne volna ló? Ló volt az már a Kossuth világban is, hogy azt mondja nem bírja a terep. Nem ám, mert a teher nehéz. Hogy sovány? Hogy ne volna sovány, amikor nem adok neki zabot? Hogy miért nem adok? Hát egyszer adnék a volna, hogy azt mondja, múltkor se bírta kiűzni a taligát. Nem ám, mert belement a kerék a kátyúba. Hagy szavára az én szomszédom, igaz-e vagy nem? El kell tántorogva, és mitenáron követelte a túrózi safranyikoktól, hogy nyilatkozzanak, szamára az ő szomszédja vagy nem? Azok szépen kitértek előle, mire a taligás, mint a veszett kutya, aki se lát, se hal, de szimatja az ember felé viszi nekirontott a Ravucsánné karján lépkedő Madame Crisbe-nek. Ló-e hát? Az én lovom vagy nem ló? Crisbe-né megijedt, felsikoltott a taligás szájából kigőzölgő borszak közel hozta az ájuláshoz. Szent Isten! Nyögte elhaló hangon franciául. Milyen országba jutottam? Hanem Ravucsánné, amilyen szelíd volt, éppen olyan kardos tudott lenni,
Hogy ló-e a lovad, azt nem tudom, mondta, de hogy maga terészek disznó vagy, azt látom. És olyat lökött rajta, hogy az eldőlt az úton, mint egy darab fa, hörögve folytatván hanyat fekve a tűnődést. Azt mondja a szomszédom, hogy vak az egyik szemére ostobaság, hiszen egy szemmel is olyan darabot lát az útból, mint kettővel.
Csak hava feltápászkodék, és a részeg emberek öntudatlan következetességével utánuk iramodott, mire Madame Crisbé elfelejtve, hogy meg van sérülve, futni kezdett, fölfogván ügyetlenül egész térdéig, amikben megbotlott volna a hosszú szoknyáit. A safranyikok, akik utána néztek, nevetgélve emlegették vékony lábszárait.
Hogy a pokolba tud szaladni ilyen lábakon?
Még jobban csodálkozik az előmenő Veronka, aki Gyurival beszélgetve semmit sem vett észre az ólyomi taligás fizetlenkedéseiből, és nem tudta mire vélni, látván a beteg hölgyet ilyen fürge futamodásban.
Madám, madám, mi lehet-e?
Az nem felel, csak rohant egyenest a Mravusán portára, ahonnan azonban legott visszahőkölt egy velőtrázó sikoltása, mert három hatalmas komondor volt ott, ezektől megrémülve, bizony, akik hangos ugatásra fogadták a kapuban. Már éppen ájultan rogyott volna a földre, ha hirtelen ott nem terem a vendégvárom Mravusán, így aztán az ő karjaiba ájult el. A becsületes polgármester csak tartotta, ott csak tartotta, határozatlan, bamba arccal. Soha se látott még ájult asszonyt, hallott valami olyasmit, hogy vízzel szokás ilyenkor meglocsolni, de vízén nem mehetett, gondolta, meg hogy hát meg kellene talán egy kicsit csipkedni, attól a holtasszonyi sörpislant, csak hogy a megcsipkedéshez némi hús kívántaték, s Madame Crisbé csupa csontokból állott. Beválta inkább keresztényes türelemmel, amíg a többiek előjönnek, kik csak hamar eszméletre hozták a szegény ideges teremtést.
Sóhajtál újra és újra, milyen tartományba jutottam, persze mindez franciául.